29. fejezet. A sírásó története, akit elvittek a rossz lelkek. Egy régi apátsági városkában, itt ezen a vidéken, élt nagyon sok esztendővel ezelőtt, olyan régen, hogy a történet nem lehet hazugság, mert már a dédapáink is szentül hittek benne, élt egy Gabriel Grab nevű ember, aki az egyházközség sekrestjése és sírásója volt egy szemében. Ha valaki sírásó és örökösen az ember halandó voltának jelvényeit látja maga körül, azért még nem okvetlenül szükséges, hogy egyúttal mogorva és mélabús legyen a természete is. Például a mi temetkezési szakembereink mind olyan vidámak, mint annak a rendje. Valamikor testi-lelki jóbarátságban voltam egy temetési vállalkozóval, aki hivatalán kívül a magánéletben nagyon jókedvű, mulatós kis fickó volt, minden duhajnótát hiba nélkül végig tudott énekelni, és egyhajtásra kiitta a legerősebb pohár pálinkát. De hát Gabriel Grab, noha ennyi jó példa bizonyítja az ellenkezőjét, Gabriel Grab mégis nagyon utálatos, goromba, rossz természetű, zárkózott, kellemetlen és mogorva ember volt, aki saját magán is egy fonott üvegen kívül, amelyet mindig magával hordott öblös mellény zsebében, senki emberfiával nem állt szóba, és minden vidám járókelőre, akivel csak összetalálkozott, olyan mérgesen és olyan sötéten nézett, hogy senki el nem mehetett mellette nyugtalanság nélkül. Karácsony szent estéjén még alig alkonyodott, amikor Gabriel Grab vállára kapta az ásóját, meggyújtotta éjjeli lámpását, és elindult a régi temetőkert felé, mert másnap reggelre új sírt rendeltek. És mert nagyon levertnek érezte magát, úgy gondolta, hogy talán fölvidul kissé, ha mindjárt hozzáfog a munkához. Ahogy végigment a régi utcáján, az öreg házakból kiragyogott rá a lobogó tűz nyájas fénye, és hallotta a tűzhely köré sereglett mulatozók hangos kacagását, jókedvű lármáját. Látta, hogy milyen serényen készülnek a holnapi nagy ünnepre, és ami ezzel jár, a konyha ablakokból kipárolgó sok finom illat is megütötte az orrát. Mindez olyan rosszul esett Gabriel Grabnak, hogy igaz szívbeli keserűség fogta el, és amikor a gyerekek nagy rajokban özönlöttek ki a házakból, átszaladtak az utca másik sorára, s mielőtt még kopogtathattak volna a szomszéd kapun, már onnan is egy csomó göndörhajú apróság rontott ki, körülvették őket, aztán szaladtak föl mindnyájan a lépcsőn, hogy karácsonyi játékokkal töltsék el az estét. Gabriel Grab csak dühösen vigyorgott, és jobban markolta az ásóját, miközben mellesleg kanyaróval, vörhennyel, torokgyulladással, szamárköhögéssel és hasonló gondolatokkal vigasztalta magát. Ilyen vidám lelkiállapotban ment tovább az útján Gabriel Grab, s ha útközben imitt-amott valamelyik szomszédjával találkozott, aki nyájasan köszönt neki, ő feleletül csak dörmögött egyet, míg végül bekanyarodott a sötét gyalogösvényre, mely a temetőkertbe vitt. Ezen az estén Gabriel Grab már alig várta, hogy odaérjen a sötét gyalogösvényre, mert ez olyan komor és olyan gyászos hely volt, hogy a városi nép nem nagyon szeretett kijárni, legfeljebb csak a déli órákban fényes nappal. S ennél fogva Gabriel nagyon meg is botránkozott, amikor egyszerre csak hallja, hogy az ő birodalmának a kellős közepén, amelyet a régi apátság és a borotváltfejű barátok ideje óta koporsó köznek neveztek, egy fiatal tacskó valami vidám karácsonyi nótát gajdol. Minthogy ő ment tovább előre, a gajdolás meg egyre közeledett feléje. Hamarosan meg is pillantotta a nótás kedvű kis kölyköt, aki szapora léptekkel haladt, nyilván a pajtásait kereste az Ódonváros részben, s aki egyrészt a maga mulatságára, másrészt, hogy gyakorolja magát az ünnep előtt, úgy fújta a nótát, ahogy csak a torkán kifért. Gabriel bevárta a kisfiút, amíg egészen odaért hozzá, aztán beszorította egy sarokba, ötször-hatszor fejbeverte a lámpással, csak azért, hogy megtanítsa énekelni más hangnemben is. És amikor a kisfiú a fejét fogva eliramodott, egészen más nótát fújva, mint eddig, Gabriel jóízűen kacagott magában, és belépett a temető kertbe, és becsukta maga után a kaput. Levetette a kabátját, földre állította a lámpást, leszállt a megkezdett sírba, és vagy egy óra hosszat derekasan dolgozott. De a rög keményre volt fagyva, az ásó nehezen fogta, és így nem sokat hányt ki. S ám bár fenn járt a hold, de még nagyon fiatal volt, és csak gyérvilágosság vetődött a sírra, melyre a templom is árnyékot borított. Máskor ezek a nehézségek nagyon bosszantották, és nagyon elkeserítették volna Gabriel Grabot, ma azonban felvitította őt, hogy a kisfiúnak alaposan elvette a kedvét a nótázástól, és nem sokat törődött azzal, hogy csak lassan halad. S miután elkészült a napi porciójával, kaján gyönyörűséggel nézte a sírgödröt, és a szerszámait összeszedve így dünnyögött magában. Jó kis hajlék, szép kis hajlék, egy kis föld, nedves hideg. Fejtül egy kő, lábtul egy kő, és a féreg őrli meg. Fönt nő a fű, rothad alant, jó kis hajlék, szentelt a hant. Ha-ha-ha, nevetett Gabriel Grab, amikor letelepedett egy lapos sírkőre, kedvenc pihenőhelyére, és előszedte a fonott üvegét. Egy koporsó lesz itt karácsonyra, szép karácsonyi ajándék, ha-ha-ha. Ha-ha-ha, ismételte egy hang, közvetlen közelből a háta mögül. Gabriel összerezzent, kisé megijedt, és megállt a kezében a fonottas üveg, amelyet éppen a szájához akart emelni. Körülnézett. A legöregebb sír feneke sem lehetett volna csöndesebb és nyugalmasabb, mint a temetőkert a fakó holdfényben. A sírköveken csillogott a hideg zúzmara, s az öreg templom faragott kövein úgy szikrázott, mint a kirakott drága köveken. A hó keményen, ropogósan simult a földre, és a sűrű rendekben domboroló sírhalmokra olyan sima fehér takarót vetett, hogy azt hitte volna az ember, csupa holttest fekszik ott, s nem födi őket egyéb, mint a szemfedőjük. A legkisebb nes sem zavarta meg a komor hely áhítatos csöndjét, mintha még a hang is megfagyott volna a levegőben. Olyan hideg, olyan néma volt minden. Csak a visszhang lehetett, mondta Gabriel Grab, és újra szájához emelte az üveget. Nem az volt, szólalt meg egy mély hang. Gabriel felugrott, de a félelem és a meglepetés lenyűgözte, mert a tekintete megakadt egy alakon, amelynek láttára még a vér is megfagyott ereiben. Szorosan mellette, egy kiálló sírkövön, különös kísérteties alakült, és Gabriel rögtön megértette, hogy nem földi lénnyel van dolga. Hosszú, pipaszár lábait, melyek leértek volna a földre, fölhúzta, és furcsa, csodálatos módon vetette keresztbe. Izmos karjai csupaszok voltak. Két keze a térdén nyugodott. Kurta, gömbölyű derekára, cifraszélű, hasított, szoros öltözék simult. Rövid kis köpeny borult a vállára. Galléria roppant, furcsán volt kicsipézve, s ez a cikcak a kísérteties alak nyakravalóját vagy nyakfodrát pótolta. Cipőjének az óra pedig hosszan felkunkorodott. Fején széles karimájú cukorsüveg alakú kalapot hordott, s egy szál toll volt melléje tűzve. Fehér zúzmara ült a kalapján is. A kísértet pedig olyan kényelmesen ült ott a sírkövön, mintha már 200-300 éve ülne ott egyfolytában. Szótlanul üldögélt. A nyelvét csúfondárosan kilógatta, és rávigyorgott Gabriel Grabra, ahogy csak egy gonosz manó tud vigyorogni. Nem a visszhang volt, szólt a manó. Gabriel Grab egy szófeleletet sem tudott kinyögni, úgy meg volt dermedve. Mit keresel itt karácsony szentestéjén? Kérdezte a manó szigorúan. Egy sírt kellett megásnom, kérem, hebegte Gabriel Grab. Ugyan miféle ember mászkál a temetőben a sírok között karácsony éjszakáján? Kiáltotta a manó. Gabriel Grab! Gabriel Grab! Harsogta szilajul egyszerre egy csomó hang, amelyek, mintha betöltötték volna az egész temetőt. Gabriel rémülten nézett szét, de semmi nem látszott. Mi van abban az üvegben? Kérdezte a manó. Boróka pálinka, uram, felelte a sekrestyés, még jobban remegve, mint eddig. Mert csempészektől vette, és hamarjában azt hitte, hogy a vallatója talán vámszedő a manók országában. Ugyan készik boróka pálinkát egy elhagyott temetőben karácsony éjszakáján? Kérdezte a manó. Gabriel Grab, Gabriel Grab, harsogták ismét szilajul a hangok. A manó gonosz szemmel nézte a megrémült sírásót, aztán felemelte a hangját, és így kiáltott. Ki hát a mi drága látos és jogos martalékunk? Feleletül a kérdésre újra fölzendült a láthatatlan kórus, mintha csak sok-sok templomi énekes hangja szólna, a régi orgona hatalmas zúgásától kísérve, s a sírásónak úgy rémlett, mintha ezek a hangok a tomboló szél szárnyán jöttek volna feléje, és lassan-lassan elhaltak volna, ahogy a szél odább vitte őket. De az éneknek mindig ugyanaz volt a refrénje, Gabriel Grab, Gabriel Grab. A manó még kajánabbul vigyorgott, mint az előbb, amikor ezzel a kérdéssel fordult a sírásóhoz. No, Gabriel, mit szólsz ehhez? A sírásó levegő után kapkodott. Hogy véleked el erről, Gabriel? Kérdezte a manó, miközben mind a két lábát felhúzta a sírkőre, s olyan gyönyörködve nézegette görbe orrú cipőit, mintha csak a legdivatosabb pár Wellington csizma lett volna, ami csak kapható az egész Bond Street-en. Hát, igazán nagyon érdekes, kérem, felelte a sírásó, aki félholt volt a rémülettől. Nagyon érdekes és nagyon szép, uram, de én mégis azt gondolom, hogy inkább folytatnám a munkámat, ha megtetszik engedni, mert szeretném elvégezni a dolgomat.
A dolgodat? Mondta a manó.
Miféle dolgodat?
A sírt, kérem, meg kell ásnom a sírt, dadogta a sekrestyés.
A sírt, mondta a manó. Ugyan ki az, aki sírt ás, amikor minden ember boldog és örül az életének? A titokzatos hangok erre ismét megszólaltak. Gabriel Grab, Gabriel Grab.
Attól tartok, hogy a barátaim már nagyon várnak téged, mondta a manó, és még jobban kiöltötte a nyelvét, mint eddig, ijesztően hosszú nyelve volt.
Attól tartok, hogy a barátaim nem tudnak meglenni nálad nélkül.
Már engedelmet kérek, uram, felelte a sírásó halára váltan. Az nem nagyon lehet, hiszen még csak nem is ismernek engem, hiszen még csak nem is találkoztak velem ezek az urak soha, kérem.
Ó, dehogy nem, felelte a manó. Ismerjük mi nagyon jól azt a mogorva képű, csúnya nézésű embert, aki ma este végigment az utcán, gonosz pillantásokat vetett az apró gyerekekre, és jól megmarkolta az ásóját. Ismerjük azt az embert, aki irigy, gonosz indulatában, megvert egy gyereket, mert az tudott örülni, ő meg nem. Ismerjük jól, ismerjük.
S azzal a manó harsányan felkacagott, s húszszoros visszhang felelt rá. Majd feldobta a lábát a levegőbe, és a feje tetejére állt. Az az inkább süvegformájuk alapjának a hegyén állt meg, a sírkő keskeny élén, aztán hihetetlen fürgeséggel egy bukfencet vetett a levegőben, s egy szempillantással a sírásó lábánál termett. Szakasztott olyan törökülésben, mint a szabók, ha dolgoznak.
Nekem sajnos már mennem kell, uram, mondta a sírásó, és egy mozdulatot tett, mint aki indulni akar.
Menned kell, mondta a manó. Gabriel Grabnak már mennie kell, ha-ha-ha. Ahogy a manó felkacagott, a sírásó észrevette, hogy a templom ablakai egy pillanatra ragyogó fényben kezdenek tündökölni, mintha az egész épületet kivilágították volna. Aztán a fény kilobbant, élénk dallam zendült fel az orgonán, s a temető kertbe csapatostul kezdtek özönleni a manók. Szakasztott másai az elsőnek. Bakot ugráltak a sírköveken keresztül, meg sem állva, hogy lélegzetet vegyenek, hanem csak elkezdték a legmagasabb sírkövön, és bámulatos ügyességgel ugrálták egyiket a másik után. Az első manó remek bakugró volt. A többi a nyomába sem ért, és akárhogy elfogta is a félelem a sekrestyést, önkéntelenül is megfigyelte, hogy míg a társai beérték azzal, hogy átugrálják a közönséges sírköveket, az első manó olyan könnyedén vetette át magát családi sírboltokon, magas vasrácsokon és egyebeken, mintha csupa apró mérföldkő került volna mindössze az útjába. A móka egyre szédítőbbé vált. Az orgona egyre gyorsabban játszott. A manók egyre gyorsabban ugráltak, összetekeredtek, fejjel hengerbuckáztak le a földre, aztán végiggurultak a sírkövek közt, mint a labda. A sírásónak szédült a feje, káprázott a szeme ettől a vadhajszától, és inogtak a térdei, ahogy a manók elsurrantak előtte. Aztán a manók királya egyszerre csak odaugrott hozzá, megragadta a gallérját, s vele együtt elsüllyedt. Mire Gabriel Grab megint lélegzethez jutott, mert olyan sebesen szálltak le a föld alá, hogy a lélegzete is elállt, valami nagy barlang félében találta magát, és minden oldalról torszképű csúf manók vették körül seregestül. A helyiség közepén egy magas széken ült az ő temetőbeli barátja, mellette pedig ott állt ő maga, Gabriel Grab, de moccanni sem bírt. Hideg van ma éjszaka, szólt a manók királya. Nagyon hideg. Adjatok egy pohár melegítő ital félét. A parancs szóra néhány szolgálattevő manó, akiknek örökös mosolygás ült a képén, s ebből Gabriel Grab az gyanította, hogy udvaroncok lehetnek, sietve eltűnt, s nyomban visszatért egy serleg lobogó tűzitallal, s átnyújtották a királynak. Ó! Kiáltott fel a manó, akinek az arca és a gégéje egészen átlátszó lett, ahogy fölhörpintette a lángot. Ez már igazán jól átmelegíti az embert. Adjatok belőle Grab úrnak is, egy kupával. A szerencsétlen sírásó hiába mentegetőzött, hogy ő éjszaka sohasem szokott meleget inni, az egyik manó lefogta, a másik meg leöntötte a torkán a lobogó italt, és az egész gyülekezet harsogó kacajjal kísérte, amint Gabriel köhögött és fuldokolt, s a könnyeit törülgette, amelyek bőven omlottak a szeméből, ahogy lenyelte az égő italt. És most, szólt a manó királya, s cukorsüveg kalapjának helyes csücskét furcsa módon beledöfte a sírásó szemébe, amivel rettenetes kínokat okozott neki, és most... Mutassunk meg ennek a nyomorúságos, sötét lelkű embernek néhány képet, ami nagy gyűjteményünkből. Ahogy a manó királya ezt kimondta, a barlang túlsó végében lassan-lassan félrehúzódott egy sűrű felhő, és mögötte, nagy messzeségben, egy szerényen bútorozott, de azért tiszta és rendes szoba tűnt elő. Egész csomó apró gyermek volt együtt a lobogó tűz körül, anyjuk szoknyájába csimpaszkodtak, és körül ugrándozták a széket. Az anya hébe-hóba felállt, félrevonta a függönyt, mint a kinézett volna valaki után. A szerény vacsora már készen állt az asztalon, és egy karos szék oda volt tolva a tűz mellé. Egyszerre kopogás hallatszik az ajtón. Az anya kinyitja, az apróságok mind mennek utána, és tapsolnak örömükben kis kezükkel, ahogy az apjuk belép. A fáradt, ázott ember lesöpri a havat a ruhájáról, a gyerekek odatolonganak hozzá, elszedik a kabátját, kalapját, botját, kesztyűjét, és csupa igyekezett valamennyi, amint a sok holmival kiront a szobából. Mikor az apa letelepszik a székbe, a tűz mellé, a gyermekek a térdére kúsznak, az anya leül melléje, és csupa öröm és boldogság az egész család. Ám de... A kép szinte észrevétlenül megváltozik. A színhely átalakul egy kis hálószobává, ahol a legszebb és legkisebb gyermek haldokolva fekszik. Arcán elhamvadtak a rózsák, szeméből kialudt a csillogás. Még a sírásó is olyan részvéttel nézi, amilyen soha azelőtt nem érzett és nem ismert. Részvéttel nézi, amikor a gyermek meghal. Kistestvérkéi, bátyai és nénjei körülállták ágyacskáját, és megfogták Véznak is kezét, amely olyan hideg volt és olyan nehéz. Ilyetten kapták vissza a kezüket, és áhítatos borzongással nézték a gyermeki arcot. Mert bármi nyugodt és csöndes volt is, Bármennyire is úgy látszott, hogy a szép gyermek csak békés, nyugalmas álmát alussza, tudták, hogy meghalt. Tudták, hogy angyal lett belőle, és a fényes, magas mennyországból tekintve rájuk áldó kezekkel. Könnyű felhő borult megint a képre, és a szín újra megváltozott. Apa és anya már öregek és gyámoltalanok, s a felénél is kevesebbre csökkent azoknak a száma, akik egykor körülöttük voltak. De azért megelégedés, boldogság ült minden arcon, ragyogott minden szemben, ahogy körülülték a tűzhelyet, s ahogy az egyikük régi történeteket mesélt régmúlt hajdani napokból, s a többiek figyelmesen hallgatták. Békésen szállt sírjába az apa, s gondjainak és bajainak hű osztályosa, az anya is nem sokára követte őt az örök nyugalom országába. Akik itt maradtak utánuk, már csak kevesen voltak, leborultak a sírjukra, és könnyeikkel öntözték a füvet, mely a hantyukon zöldelt, aztán fölkeltek, és elmentek, szomorúan és bánatosan, de nem keserves jajveszékeléssel, nem kétségbe esetten sírva ríva, mert tudták, hogy egyszer majd újra találkoznak velük. Aztán megint hozzáláttak a rendes napi munkájukhoz, és a megelégedettség és a derű ismét visszatért közéjük. Most újabb felhő telepedett le a képre, és eltakarta a sírásó szeme elől. Hát erről mi a véleményed? Kérdezte a Manó, és széles pofájával Gabriel Grab felé fordult. Gabriel olyasmit dünnyögött válaszképpen, hogy nagyon szép dolog, és amikor a Manó rászögezte égő tekintetét, kisé elszégyelte magát. Te nyomorult, mondta a Manó királya mélységes megvetéssel. Te nyomorult. Még többet is akart mondani láthatólag, de a harag torkára forrasztotta a szót. Így hát fölemelte az egyik rendkívül hajlékony lábát, egy darabig a feje fölött lóbálta, hogy jobban megcélozhassa, aztán jó nagyot rúgott Gabriel Grabon. Mire valamennyi Manó, ki ott várakozott, egyszerre körülfogta a szerencsétlen sírásot, és irgalmatlanul rúgott rajta egyet, miként ez változatlan és hagyományos szokása az udvaroncoknak is ezen a földön, akik szintén rúgnak, ha ő felsége rúg, és simogatnak, ha ő felsége simogat. Hadd lásson még egyebet is, mondta a Manó királya. Erre a szóra a felhő megint elvonult, és egy gyönyörű, termékeny vidékképe tűnt elő. Még ma is látni a mását, fél mérföldnyire ettől a régi apátsági várostól. A tiszta, kék égboltról leragyogott a nap, sugaraitól szikrázva égett a víz tükre, és éltető melegétől zöldebb lett a fa, és tarkább lett a virág. A víz kedvesen csörgedezett, susogtak a fák a könnyű szélben, mely a lombok között bujkált. Daloltak a madarak az ágon, és a pacsirt a csattogó énekkel köszöntötte a reggelt fent a magasban. Igen, reggel volt. Fényes, illatos, nyári reggel. A legkisebb levél, a legparányibb fűszál is élettől duzzadozott. A hangya sietett napi munkájára serényen. A pillangó fürdőzött és repkedett a nap meleg sugaraiban. Milliónyi bogárka feszítette ki átlátszó szárnyacskáját, és örült kurta, de boldog életének. Emberek jártak, keltek, mámorosan a szép tájban. S minden csupa fény volt, és csupa ragyogás. Te nyomorult, mondta a Manó királya, még megvetőbb hangon, mint az előbb. S a Manó királya újra meglóbálta a lábát, és vállon rúgta a sírásót, a kíséretében levő Manók pedig ismét követték uruk példáját. Még sokszor jött és ment a felhő, még sok leckében lett része Gabriel Grabnak, aki szakadatlan feszült érdeklődéssel nézte a képeket, ám bár a háta nagyon sajgott a Manók rúgásaitól. Látta, hogy az emberek, akik keményen dolgoztak, és akik az arcuk verejtékével szerezték meg a száraz kenyerüket, mégis milyen jókedvűek és boldogok voltak. És hogy még a legsilányabb, legtudatlanabb teremtmény számára is, Soha ki nem apadó forrása a jókedvnek és az örömnek, ha a szép természetet nézheti. Látta, hogy olyanok, akiket féltő kezek dajkáltak, s gyöngét szeretet nevelt föl, jókedvel tűrték a nélkülözést, és erősek maradtak a szenvedésben, amely sok durvább, keményebb embert letepert volna, mert tulajdon szívükben hordták a boldogság, a megelégedés, a béke zálogát. Látta, hogy az asszonyok, Istennek ezek a leggyöngédebb és legtörékenyebb teremtései, a leginkább képesek megküzdeni a balsorssal, a csapásokkal, a bajjal és a bánattal, és látta azt is, hogy azért, mert lelkük kimeríthetetlen forrása a szeretetnek és odaadásnak. És ezen felül azt is látta, hogy a hozzá hasonló emberek, akik mások jókedvét és örömét megrontják, olyanok, mint a dudva a jó füvek közt, ezen a mosolygó szép világon. És minden földi rosszat egybevetvén a jóval, végül odajukat ki, hogy alapjában véve ez a földi élet egy csöppet sem haszontalan, sőt nagyon is megbecsülni való dolog. Alig, hogy ez világos lett előtte, egyszerre úgy rémlett neki, hogy a felhő, amely eltakarta az utolsó képet, lassan ráborul az érzékeire, és elzsibbasztja, elaltatja. Egyik manó a másik után oszlott el a szeme elől, és ahogy az utolsó is eltűnt, Gabriel Grabot mély álom fogta el. Már megvirradt, amikor Gabriel Grab fölébredt álmából, és csodálkozva tapasztalta, hogy a temetőkertben fekszik, végig nyúlva egy sírkőlapon, mellette üresen áll a fonottas üvegje, s a köpenye, ásója, lámpása a múlt éjszakai fagytól egészen fehéren, szétszórva hever a földön. A sírkő, amelyen először pillantotta meg a manót kuporogni, most is olyan egyenesen állt, mint a gyertyaszál. És mellette ott volt a sírgödör is, amelyen a múlt éjszaka dolgozott. Eleinte hinni sem akarta, hogy mindez igazán megtörtént vele, de amikor megpróbált fölállni, a háta úgy sajgott a fájdalomtól, hogy a manók rúgdosása semmi esetre sem lehetett puszta képzelődés. Megint elfogta azonban a kétség. Ugyanis nem látott egyetlen lábnyomot sem a hóban, ahol pedig a manók bakot ugráltak a sírköveken keresztül. De ezt a furcsaságot hamarosan azzal magyarázta meg magának, hogy a manók szellemek lévén nyilván nem is hagynak maguk után látható nyomokat. Így hát Gabriel Grab nagy kínnal bajjal valahogyan föltápászkodott, lesöpörte köpönyegéről az úzmarát, belebújt és megindult a városka felé. De most már egészen más ember volt, és nem tudott megbékülni azzal a gondolattal, hogy visszamenjen oda, ahol csúfolódtak volna bűnbánatán, és nem hittek volna a megtérésének. Egy darabig tétovázott, aztán más irányba fordult, és elindult vaktában ment, amerre az útja vitte, hogy másút keresse meg a kenyerét. A lámpását, ásóját és a fonottas üvegét még aznap megtalálták a temetőben. Eleinte nagyban találgatták, hogy hová lett a sírásó, de csak hamar megállapodtak abban, hogy elragadták a rossz lelkek. S akadtak mindjárt roppant szavahihető tanúk is, akik tisztán látták, amint keresztül nyargalt a levegőn egy pejló hátán, amely félszemére vak volt, olyan fara volt, mint egy oroszlánnak, s olyan farka, mint egy medvének. A vége az lett, hogy szentül hitt mindenki ebben a történetben, és az új sírásó a kíváncsiaknak potom borra való fejében egy jókora vasdarabot szokott mutogatni, amelyet a fent említett pejló légi útja közben a templom szél kakassáról lehasított, s amelyet ő maga talált meg egy-két évvel később a temetőben. Sajnos ezeket a meséket némiképpen megcáfolta Gabriel Grab váratlan fölbukkanása, aki vagy 10 esztendővel később újra visszakerült a városkába, mármint törődött, köszvényes, de elégedett lelkű öregember. Elmesélte a lelkésznek és a polgármesternek is, hogy mi történt vele. Az idő múlásával aztán kezdték olybá venni, mint igaz történetet, s mint ilyen szállt szájról szájra, mind a mai napig. Akik annak idején elhitték a szélkakas meséjét, mint hogy egyszer már csalatkoztak, másodszor nem voltak hajlandók hitelt adni a történetnek, s inkább csak bölcs képet vágtak hozzá. Vonogatták a vállukat, dörzsölgették a homlokukat, és olyasféléket dünnyögtek, hogy Gabriel Grab bizonyára leitta magát boróka pálinkával, aztán a sírkőlapon elnyomta az álom. S amit állítólag a manók barlangjában látott, úgy iparkodtak kimagyarázni, hogy Gabriel később sokat forgott a világban, és a tapasztalás bölcsebbé tette. Ez a felfogás azonban sohasem tudott népszerűvé válni, és lassacskán feledésbe is ment. De akárhogyan állt is a dolog, mint hogy Gabriel Grabot holtanapjáig kínoszta a közfény, ennek a történetnek, ha egyéb tanulsága nincs is, az a tanulsága minden esetre megvan, hogyha az ember karácsony éjszakáján nagyon rossz kedvű, és egymagában iddogál, legyen rá elkészülve, hogy ettől egy csöppet sem lesz jobban, ha még oly tüzes is a pálinka, amit iszik, vagy ha éppen olyan valódi és hamisítatlan, mint az, amit Gabriel Grab a manók barlangjában ivott.